Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunkat énekeljük, a 42. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 466. énekünket keressük elő, 466. dicséretünket, és ezt énekeljük el végig, a 466. éneket mind a négy versével, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amely megvan írva János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvében, a 13. részben. És láték egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva vala, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi trónját, és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak. És imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik ő vele? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték neki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. És az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték néki hatalom minden nemzetsége, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, mely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek béketűrése és hite. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek 2 szarva vala, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól valamint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsikkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy hozzád fordulhatunk imádattal és hódolattal. Te vagy az, aki eljöttél erre a földre, Szűz Mária által. Köszönjük, hogy elvégezted a megváltás művét a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy harmadnapra föltámadtál, mennybe mentél, és vissza fogsz jönni ítélni élőket és holtakat. Köszönjük, hogy élő Úr vagy, aki előtt megállhatunk, és akit imádhatunk. Köszönjük néked azt, Urunk, hogy te elhagytad a dicsőséget, hogy szolgává legyél, és szolgák szolgájává lettél. Köszönjük néked azt az alázatot, azt a csöndességet, azt a hatalomról való lemondást, azt az áldozatot, amit gyengeségedben, elesettségedben is meghoztál értünk. Köszönjük néked, hogy odaáldoztad magad a Golgota keresztjén, a legnagyobb testi és lelki kínok között azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy magadra vetted atyádnak a haragját, hogy elvegyed azt rólunk. Köszönjük, hogy meghaltál, hogy mi élhessünk. Kérünk téged arra, hogy te, aki szerettél és szeretsz minket, szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten is, és segíts bennünket, hogy senkit és semmit ne tartsunk fontosabbnak te náladnál. Nincsen nálad fontosabb. Azt mondtad, amikor bejöttünk a templomba, hogy ha valaki meg nem gyűlöli apját és anyját, az nem méltó te hozzád. És látod, Urunk, hogy még mennyi mindent kell a háttérbe szorítanunk. Önmagunkat is a háttérbe kell szorítani. A pénzvágyunkat, a végtelen hatalomvágyunkat, a dicsvágyunkat. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk megalázkodni és rálépni arra az útra, amelyen te vagy az első, és amely utat a sebek, a könnyek, a szenvedés jellemez. Hiszen azt mondtad, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél, és ha téged üldöztek, a tieidet is üldözni fogják. Segíts, Urunk, fölvállalni a kereszt utat, amit előttünk jártál. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez az út vezet a dicsőségbe. Kérünk téged, hogy a ma eljövendő dicsőséget ragyogtasd most is elénk, de leginkább a te személyedet, dicsőséges megváltónk. Kérünk, légy itt velünk, szólj hozzánk ezen a napon. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból mai napra eső szakaszt hallgassuk meg gondnokunk tolmácsolásában.
Kedves testvérek, ma is a Úr Jézus megismerésével foglalkozik a KT, a hitvallásunk szavait latolgatva. Így hangzik az első kérdés. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében hordozta, és pedig avégre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, megigazulást és az örök életet megszerezze. Következő kérdés így hangzik. Miért szenvedett Jézus Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Következő mai alkalommal az utolsó kérdés és felelet. Nagyobb dologé az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna meg. Nagyobb dolog. Mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta. Itt idézi is a Káti azt a két helyet, ahol ez megtalálható, 5 Mózes 21-ben és a Galata 3:13-ban.
Ablakot csukjátok már be, ablakokat. Köszönjük szépen. Ige hirdetésre készülve pedig testvéreim, énekeljük a 151. dicséretünket, a 151. dicséretünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Ooh.
Testvérek, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumának 24. részéből, az 5. versből és a 23-tól 27. versig terjedő szakaszból. Máté evangéliumának 24. részében, az 5. versben és a 23-tól kezdődő szakaszban így olvassuk Isten írott igéjét. Jézusunk mondja, mert sokan jönnek majd az én nevemben, kik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme eleve megmondtam nektek. Azért, ha azt mondják majd nektek, íme a pusztába van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképp a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap a hamis Krisztusokról kezdtünk beszélni. Beszéltünk ezek megjelenéséről, megjelenési formáiról. Beszéltünk arról, hogy olykor emberi formában jelennek meg, és azt mondják, hogy ők a Krisztus. Láttunk jó néhány példát erre már a történelemben. Van, amikor látomásokban jelennek meg, és bukkannak föl hamis Krisztusok az ember előtt. Erre is láttunk már egy-két példát a történelemben. És van, amikor hamis Jézus egy tanítás formájában jelenik meg az emberek előtt. Jézus óvott ezektől bennünket. És beszéltünk arról is, hogy ezeknek az embereknek, vagy látomásokban, vagy tanításokban megjelenő Krisztusoknak miféle ismérveik vannak. Most azt ígértem, hogy folytatni fogjuk egy kicsit ezt a témát, és így tovább is megyünk. Először a hamis Krisztus, hamis kereszténységéről kell beszélnünk egy pár szót. Kétségtelennek tűnik, testvéreim, hogy a hamis Krisztusok működése nyomán egy hamis kereszténység bontakozik ki a világban. Ahogy az igaz Jézus Krisztus körül kibontakozott az igaz kereszténység, úgy a hamis Krisztus, vagy hamis Krisztusok körül is kibontakozik egy hamis kereszténység. Antikereszténység. Ez az antikereszténység, ez egy... Úgy mondjuk, hogy a valódi Jézust, a valódi evangéliumot, a tiszta ígét elveszített kereszténység. Úgy is mondhatom, hogy az eredeti identitását elvesztett kereszténység. Ha a kereszténységet tekintjük egy edénynek, abban van valami tartalom. Kérdés, hogy mi van benne. Az eredeti kereszténységben a tartalom Jézus, a názáreti történeti Jézus, aki meghalt és feltámadott, mennybe ment és újra eljön, az ígéretei szerint. Ott van benne az evangélium, tudnélik, hogy ez a Jézus a halálával szerzett nekünk üdvösséget, vérével bűnbocsánatot, és áldozatával érdemelte ki nekünk az Isten országába való belépést, egyáltalán az Istennel való közösséget. És ott van benne a tiszta íge, mert az egész isteni kijelentés, ami a speciális kijelentésben a Bibliában van előttünk, ez is a tartalma a kereszténységnek. Jézus, a drága evangélium és az íge. Ha egy edényben, amire az van írva, hogy kereszténység, nem ez van, akkor az nem kereszténység. Márpedig egyre inkább kialakul egy olyan kereszténység, amelyben nem ez a tartalom. A felirat az, hogy kereszténység, de a tartalom nem ez. Ezt a hamis kereszténységet, ezt az antikereszténységet hozza létre a hamis Krisztus, vagy a hamis Krisztusok. És ahogy ez a hamis Krisztus sokban hasonlít az eredeti Krisztusra, az igaz Krisztusra, úgy a hamis kereszténység is sokban hasonlít az igazi kereszténységre. De mégiscsak utánzata annak. És emlékeztek, beszéltünk erről, azért nagy különbség van egy munkácsi kép, meg annak az utánzata között. Vagy egy Michelangelo szobor és annak utánzata között. Vagy egy aranygyűrű, meg annak utánzata között. Nagy különbség van, bármennyire is hasonlóan néz ki. Az igaz Krisztusnak rossz utánzata a hamis Krisztus. Bármennyire is hitelesnek tűnik. És az igaz kereszténységnek csak utánzata a hamis kereszténység, az antikereszténység. Hasonlít rá, de nem az igazi. Ez az antikereszténység, testvéreim, az az igazság, hogy ebben a mai világban, mivel már János apostol is azt mondta, hogy sok hamis Krisztus jött ki a világba, azóta meg már eltelt, vagy 2000 év legalább, azóta még több hamis Krisztus jött ki a világba, és ez az antikereszténység, testvérek, azóta csak egyre inkább készül, formálódik az antikereszténység, az a hamis Krisztusok ténykedése nyomán. Kérdezlek így benneteket, hogy vajon miféle kereszténység bontakozhat ki egy olyan püspök nő ténykedése során Németországban, egy evangélikus püspöknőről van szó, aki elvált, és akinek le kellett mondania a püspöki címéről, mert ittas állapotban fogták. És de ez még csak hagyján, mert ugyanez a püspöknő, ez Jézus szűztől születését tagadja, Józsefet tartja Jézus apjának, szembe az apostoli hitvallással. Jézus föltámadását nem fogadja, szerinte elporlat valahol a sírban, nem is támad fel valójában, mondta 2011-es húsvéti prédikációjába. Tagadja azt, hogy az ember bűnös lenne, tagadja a pokol létét. Ennek ellenére meghívták mindenféle keresztény konferenciákra, legutóbb egy evangéliumi konferenciára is meghívták szónokolni, mert ünnepelt riportalany, Rivalda fényben áll, divatban van, sőt az idén áprilisban beiktatták Németországban az 500 éves reformációs ünnepségek nagykövet nőjévé, arcává, hogy ma mondjuk. Az ilyesféle nők és férfiak közül, testvérek, mert vannak férfi párja is, vajon amikor ezek megszólalnak és beszélnek, és az emberek hisznek nekik, az miféle kereszténység? Az miféle kereszténység? Antikereszténység. Volt egy híres teológus a 20. század elején, Rudolf Bultmannak hívták, új szövetséggel foglalkozott, iskolát alapított, mint egyetemi tanár, számtalan tanítvány, és a tanítványok tanítványai, és egy hatalmas hatása az egész századon keresztül, nem csak Németországban, hanem Európában, sőt világszerte a protestáns teológiában. És ő azt mondja Jézusról, hogy hát Jézus nem volt Isten. Hát egy ember volt. Hát az, hogy csodákat tett volna, hát azok ilyen mitoszok, ilyen legendák, amit utólag találtak ki, aztán ráaggatták, mintha ő tette volna. Aztán, hogy feltámadt volna ugyan. Hát nem lehet, amikor villanyborotvával borotválkozunk, nem lehet elhinni már azt, hogy valaki föltámad a halálból, mondja. És hogy eljönne Jézus még egyszer ítélni élőket és holtakat, hát ne nevettessenek már ki. Hát lehet ezeket hinni, de ezek ilyen irracionális dolgok. A hit az egy irracionális dolog, az egy ugrás a sötétbe, ugrás a homályba. Az értelmetlen dolgok elfogadását jelenti. Na, amikor egy ilyen ember kiáll, testvérek, a szószékre, és elkezd beszélni, miféle kereszténység képződik körülötte, ha adnak a szavára? Antikereszténység, testvérek. És lehetne ezt sorolni, nem sorolom nektek, csak értsétek ezt, hogy ahol nem szólal meg a tiszta bibliai Jézusról szóló tanítás, beszéd, és ahol a tiszta evangélium, ami a Bibliában van, a kereszt evangéliuma nem hirdettetik, és ahol egyáltalán a Szentírás a maga isteni üzenet voltában nem fogadtatik el, és tagadtatik, hát ott miféle kereszténység fog kibontakozni? Egy hamis kereszténység. A hamis Krisztus hamis kereszténységet hoz létre. Itt van, testvérek, ez a fantasztikus dolog, hogy elindul a kereszténység a maga történelmi útján, és a 3.-4. századra a kereszténység befogadta magába az egész pogány világot, látszólag krisztianizálta a világot, de nem ez történt, mert valójában a világ pogánysága nyelte be a kereszténységet. A világ pogánysága nyelte el a kereszténységet. Ebből lábolt ki a reformáció idején egy kisebb része, a protestáns rész, és a többi megmaradt abban, amiben élt. El is jutott oda, hogy megátkozta az igei tanításokat, amiket a reformáció felragyogtatott. Mondták Luther, mondták Calvin, mondta Sztárai, mondták az evangéliumot, a tiszta bibliai evangéliumot Jézusról, és a másik, a kereszténység másik fele megátkozta ezt. És a kisebb részben, az azóta eltelt századok alatt testvérek, felbukkant a racionalizmusnak a szörny szülötte, a biblia kritika. És előbb mérsékelten, és aztán keményen elkezdődött a biblia felülírása, az egységének a szétoldása. És ma ott tartunk, amit mondtam, Rudolf Bultmannról, és Margot Kessmannról, a püspöknőről. Itt tartunk, testvérek, és nem kell elmenni oda Németországba, és Európa más részeire, Svájcba, vagy Skandináviába. Elég itt Magyarországon szétnézni, testvérek. A kolléganő leírhatja a reformátusok lapjába, hogy Jézus nem hitt a démonokban. Mi hiába űzött ki démonokat a Biblia szerint. Jézus leírja, nem hitt a démonokban, és még mindig lelkész. És hiába szól az ember, és kéri, hogy valamit csináljunk már, gyerekek. Hát nem csinálunk semmit. Kolléga úr kiállhat a Máté Szalkai templomban, és elmondhatja ő is a szószékről, hogy egyszerűen hát olyan, hogy pokol olyan nincsen. Sőt, sátán sincs. Rájött erre a nagy bibliai igazságra, hogy nincs sátán. Meg nincs pokol. Igaz, hogy a Biblia arról beszél, hogy van, de ő rájött, hogy nincs. És ott elmondja, és a gyülekezet nem szól semmit. Presbiterek ott ülnek, hallgatják, bólogatnak nagyokat. Vagy nem bólogatnak, de nem szólnak. Teológiai tanár Kolozsváron védelmébe veszi azt az embert, aki tagadja az Úr Jézusnak az engesztelő halálát, és azt hirdeti, hogy mindenki üdvözülni fog, és ráadásul nem hit által, Jézusba vetett hit által, hanem a cselekedetei által. Védelmébe veszi azt a könyvet, amelyik ezt írja, a Viskót nevezetesen. És most már van egy új könyv ugyanannak a szerzőnek, és az is nagy siker az emberek között. Teológiai tanár. Büszke teológia védelmezi a tévtanítót. Hát testvérek, mert miféle kereszténység képződik ott, ahol ilyenekre hallgatunk? Ez testvérek egy antikereszténység. Egy antikereszténység. Itt van testvérek ebben a világban. Lehet, hogy nem látjátok, nem nincs rá szemetek erre a dologra még, de azért vagyok itt ezt, hogy sajnos kell nyitogassam a szemeteket erre. Hogy van ilyen, és vigyázzatok. Itt van testvéreim ebben a világban az antikereszténység, ami azt mondja most már, hogy Krisztus nem csak a kereszténységben, bármelyik egyházban, de benne van a pogány vallásokban is. És a Krisztus az, aki összeköti egymással a világ összes vallásait. A mohamedán Jézusban hisz tulajdonképpen, csak nem tudja. A buddhista Jézusban hisz, csak nem tudja. A krisnás Jézusban hisz, csak nem tudja. Jézus anonim módon jelen van minden vallásban, és a vallásokban feloldott Jézus, ez az összekötő kapocs az összes világvallás között, és kell minden világvallást egyé tenni, mondja az Egyházak Világtanácsa az 1948-ban Genfbe alapított társaság, aminek nem tudom hány száz protestáns egyház, meg az ortodox egyház is tagja, bár már az ortodoxok most eljutottak oda, ők már eljutottak oda, az orosz ortodoxok, hogy azt mondják, hogy talán kilépünk, mert ez már nem keresztjén. Itt tartunk, testvérek. Kell tágkeblűnek lenni, mindenkit befogadni, mindegy katolikus, vagy mit tanít, vagy ortodox, vagy mit hisz, mit tanít, vagy hindu, vagy nem tudom, mindegy, hogy ki mit hisz, mindegy, mindenki fogjon össze. És tegyük ezt a világot egy Isten országává, mondják. Ez az antikereszténységnek ma az üzenete, testvérek, világszerte. Tegyük az Isten országává világot, transformáljuk a világot Isten országává. Ennek érdekében hozzunk létre mindenféle kis csoportokat a gyülekezetbe, hogy eljussunk a társadalom minden szegmensébe, hogy belülről, mint az élesztő a tésztát, megkelesszük a világot. És Isten világává tegyük ezt a világot. És jönnek, hogy keresztjének ragadják magukhoz a hatalmat. Testvérek, hát hol tartunk már? Ragadjuk meg a hatalmat, a politikai hatalmat, és vegyük át az uralmat a világban. Ezt hirdeti az amerikai Dominion teológia, Kingdom Theology. Terjed világon, mert az embereknek a szívéhez, a keresztjének szívéhez is közel van ez a kísértés, hogy legyünk mi a nagyok, a hatalmasak, az urak. Ott volt a katolicizmusban századokon keresztül, nem okultunk belőle. Ők is a világ urai akartak, nem, és mi is előállunk protestánsok ezzel a nagy igénnyel. Tegyük keresztjénné a világot, és ehhez ragadjuk meg a hatalmat. Testvérek, Jézus visszatérése előtt ez a világ egyre sötétebb lesz. És egyre inkább eltévednek az emberek. Mennek össze-vissza. És az antikereszténység csak dagad és terjed. Miközben azért hála az Istennek, hogy itt van ebbe a világban még az igaz kereszténység is. Hála Istennek. Itt van ebbe a világban, testvérek. Hadd mondjam, hogy az igaz kereszténységnek az ismertetőjele mindig ugyanaz. Micsoda? A názáreti Jézus. A názáreti Jézus drága evangéliuma, az örök evangélium, a kereszt evangéliuma. Nem véletlen, a kereszt evangéliuma. Már nem végeztem, hogy másról tudjak tőztetek, mint Krisztusról, róla és mint megfeszítetről, mondja az apostol. A kereszt evangéliuma. Hogy Jézus meghalt, és magára vette a bűneinket, és megszerezte nekünk egyetlen és tökéletes áldozatával az Isten bocsánatát, és azt, hogy Isten elfogadjon minket ingyen, minden teljesítményünk nélkül. Örökre elfogadjon, magához öleljen, és majd egyszer, amikor Jézus visszajön, bevigyen és letelepítsen, mint feltámadottakat az ő országába, abba az új világba, amit ő teremt meg. Az igaz kereszténység mindig ezt mondta, és amellett testvérek, az igaz kereszténységnek mindig van egy ismertetőjel, amit nem lehet róluk letörölni. Ezek a sebek. A sebek, testvérek. Nem a hatalom, a dicsőség, hanem a sebek, a megaláztatás, a gyalázat. Jézus is nyomot hagyott nektek, hogy az ő nyomát kövessétek, mondja Péter apostol a szenvedő keresztjéneknek, az igaz egyháznak. Az ő nyomát járjátok, mondja. Az antikrisztusi kereszténységről, az antikereszténységről testvérek hiányoznak a sebek, neki hatalma van, és hatalom kell, és minél nagyobb hatalom kell. Adaték hatalom néki, mondja az írás. És az igaz kereszténységnek meg a sebei vannak, nem hatalma. A könnyei vannak, a vér van, a szenvedései vannak. Az antikereszténység nem vallja Luther által és Calvin által vallott, úgy is mondják, a kereszteológiáját. Nem vállalja azt az utat, amin a valódi Jézus járt, és amin népének az utolsó napig járnia kell ebben a világban. Nem vállalja. Az igaz kereszténység a megsebzett, a szenvedő, a killódó, a semmi nélkül való, az üldözött, a kitaszított kereszténység. Mert Jézus is ilyen volt, és az övéinek ezt a nyomot hagyta ebben a világban. A megdicsőülés felé megy ez az egyház, Jézus nyomába, de ezen az úton. Nem a hatalom, a fény és a dicsőség útján. Az antikrisztus jön, mondja az írás, és erre az alakra Jézus egyháza mindig a mártíriummal felelt. Mert soha nem volt hajlandó senki előtt meghódolni, csak Jézus előtt. És Jézus pedig a magá hordja a sebeit, még az örökkévalóságban is. És a népe is magá hordja a sebeit, testvérek. Ahogy mondta valaki, én legutóbb Viski Feri bácsitól hallottam, hogy Jézust a tanítványai a sebeiről ismerték meg, és Jézus a tanítványait a sebeiről fogja megismerni. Nem a trónokról, meg a dicsőségről, meg a nem tudom miről. Az antikereszténységnek soha nincs sebe, mert a sátán világa szereti azt az egyházat. Ajnároz, ez kell neki, ez behódolt neki, ez kedves előtte. Az igazi kereszténység, amelyik azt hirdeti Jézusról, amit. És akkor hozzátesz, hogy az ember egy tökéletesen elveszett bűnös, aki semmit nem tud tenni magáért. Aki azt mondja, eleve úgy születtél meg, hogy elszakadtál az Istentől, és messze vagy tőle. És ráadásul az életed során más se csinálsz, mint gondolataidba, szavaidba, cselekedeteidbe. Megszeged az Isten törvényét, nem éred el azt a szintet, amit követel. Az igaz kereszténység, amelyik ezt hirdeti testvérek, és megalázza az embert, és tehetetlenné teszi a maga üdvössége, megszerzése tárgyában. És azt mondja, nem tudsz semmit tenni, csak egyet tudsz, hogy Jézus evangéliumát hallod, és majd ő a lelke által megérinti a szívedet, és hívni fog téged, és megragad téged. És akkor majd hiszel. Mert nem akkor hiszel, amikor te akarsz. Nem akkor hiszel, amikor akarsz, és nem is veszted el az üdvösséget, amit megszereztél. Mert nem te szerezted meg magadnak, hanem megkaptad kegyelemből. Az igaz kereszténység, ezek nem népszerű üzenetek. Nem, ezek nem. Ezekre a világ nem úgy válaszol, hogy jaj, de szép, jaj, de jó. Hát ez kell nekünk. De mégis ez az igaz kereszténység. Tehát testvérek, a lényeg, amit itt ebbe az első gondolatkörbe szerettem volna nektek mondani, hogy figyeljetek erre, hogy van az antikrisztus, a hamis krisztusoknak a világa. Tele van a világ hamis krisztusokkal, és ezek a hamis krisztusok beszélnek, és mondják a magukért, és aki ad a szavukra, azokból létrejön egy hamis kereszténység. Hogyan tudunk védekezni a hamis krisztusok ellen? Ez a másik pontom, amiről majd kicsit szólok még. Nagyon fontos, hogy jó legyen az immunrendszerünk, ugye nem csak így testi értelemben, hanem lelki értelemben is. Lelki immunrendszerünk, hogy ne legyünk áldozatai a csaló és hazug embereknek és a hamis tanításoknak. Itt van testvérek, az első dolog, ami nagyon fontos ebben a mi lelki immunrendszerünk szempontjából, ez a Jézusról való igaz tudomány ismerete. A Jézusról való igaz bibliai tudomány ismerete. János apostol az első levelét úgy kezdi el, hogy az életnek igéjéről, akit láttunk, hallottunk, akit megfogtunk, ő a názáreti Jézus, a valódi Jézus, az életnek az igéje, mi láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla, és őt hirdetjük nektek, és hozzáhívunk benneteket. És utal ezzel nem csak magára, hanem a többi apostolokra is, akiknek a szent írása itt vannak előttünk a Bibliában. Itt van előttünk a Bibliában Jézusról való igaz ismeret. Olvassuk csak János levelét, testvéreket, hogy a hívőknek írja, és teszi a szívükre a harmadik versből, hogy Jézus a názáreti és egy az atyával, az istenségét aláhúzza Jézusnak. De utána rámutat Jézus valóságos testi, emberi voltára is, földi egzisztenciáját. Rámutat a levelébe arra, hogy az embernek, az Atyaistennek közössége csak ezáltal a názáreti Jézus által lett. Ha benne hisz, akkor dokkol, akkor kapcsolódik az élő Istenhez. Rámutat arra, hogy ez azért lehet így, mert Jézus engesztelő áldozat, és az ő vére tisztít meg minket minden bűntől. Rámutat arra, hogy Jézus a közbenjárója, a képviselője az Isten előtt a vétkező hívőknek is. Rámutat arra, hogy aki ismeri Jézust, az úgy jár, ahogy ő is járt, vagyis szentségben, vállalva a szenvedést. És így tovább, és így tovább. Beszél az igaz Jézusról a hívőknek. Hogy egyre jobban ismerjék, meg azzal zárja egyébként, hogy elmondja azt is, hogy vissza fog jönni egy napon. Egy egész komplett kis krisztológiát ad a hívőknek, hogy menjenek bele a Krisztusba, és hogy felvillantja ezeket az igazságokat a Krisztusról, testvérek. Nagyon-nagyon fontos. Ez a Krisztusról szóló ismeretanyag, ez az igaz ismeretanyag, mert egy olyan valakitől jön, aki hallotta, aki látta, aki megfogta Jézust. Minél inkább ismerjük ezt az igazi Jézust, annál érzékenyebbek vagyunk a hamis Jézusokra. Mindig csak azokat lehet becsapni, félrevezetni, akik nem ismerik elég mélyen az igazi Jézust. Tudjátok ezt az igaz dollár, hamis dollár. Amerikában úgy tanították régen a felismerésre, a banki alkalmazottakat, hogy megtanították nekik, milyen az igazi dollár. Mik az ismérvei, nem tudom hány ismérve van az igazi dollárnak, ezeket tessék. Több nem kell meg a hamisítványokat, nem kell megismernetek, azt föl fogjátok ismerni, mert tudjátok, mi az igazi. Tisztség megismerni, testvérek, nekünk is meg kell ismernünk az igazi Jézust, hogy aztán fölismerjük a hamis Krisztusokat, jöjjenek emberi alakba, látomások formájába, vagy könyvek, vagy mit tudom én, milyen alakba elénk, testvérek. Ez a kulcs, felismerni. Aki ismeri a Jézussal kapcsolatos igazságot, azt nem lehet egy könnyen becsapni. Ismerjétek meg az Úr Jézust velem együtt. Aztán egy másik dolog, ami a lelki immunrendszerünk szempontjából fontos, hogy hittel forgassuk a szívünkben, és vegyük halál komolyan Jézusnak a szavait, amikor arról beszél például, hogy lesznek, akik azt mondják nektek, íme itt a Krisztus, vagy ott a Krisztus, a pusztában, vagy a belső szobában, ne higgyétek! Mert Jézus nem itt és nem ott fog megjelenni, hanem ha megjelenik, akkor mindenki meglátja, hogy eljön. Nem titokban, nem egy embernek a belső szobában, a misztikus látásban, amikor közvetlenül megjelenik. Ne hallgassatok oda, az nem Jézus. Képzelődik az alak. Nem rejtélyes látomásokba, álmokba, meg nem tudom én, nem a belső szobák csendjébe. És ne is a pusztákba menjetek, mondja. Ahol ennek vagy annak a kisebb-nagyobb csoportnak általában megjelenik, és láthatóan, tisztán, emberi alakban, nem ő az, ne higgyétek, kétszer is mondja Jézus, ne higgyétek. A hiszékenység, testvérek, amivel mi is sokszor bírunk, rendkívüli engedetlenség, mert Jézus azt mondta, ne higgyétek. Én, ha megjelenek, mindenki meg fogja látni. Kell, semmi kétség nem lesz. Nem egy kis szobába, s nem egy kis közösségnek valami puszta zugójába, hanem mindenki látni fogja. A hiszékenység, testvérek, nagyon megdöbbentő az a számomra, hogy manapság előjönnek keresztjének, és elkezdik mondogatni, hogy jaj, hát nem kell itt ítélkezni, nem kell itt ítélkezni, meg nem kell itt megvizsgálni semmit, hát mindenkibe bízni kell, és csak jót kell feltételezni róluk. Jézus figyelmeztetett minket, hogy vigyázzunk, vigyázzunk, mi meg nem vigyázunk. Nem kell vigyázni, hát minek? Csak vezessenek félre a hamis Krisztusok. Az apostoli felszólítást, azt testvérek, az 1 János 4.1.3-ban olvassuk, hogy meg kell vizsgálni a lelkeket. Akik kijönnek emberek, azok szólnak, és azokat valamilyen lélek inspirálja. Vagy a szent lélek, vagy valami sötét hatalom, démoni lélek. Miből derül ki, hogy ki inspirál valakit? Abból, hogy biblikus-e, vagy nem biblikus. Meg kell vizsgálni, testvérek, hogy valaki beszél nekünk Krisztus nevébe, vagy biblikus, vagy nem biblikus. Tiszta, nem tiszta. Lehet, hogy első hallásra jónak tűnik, de azt lehet, hogy egy kicsit elmélyedünk benne, akkor kiderül, hogy ilyen valami sántít, nem is kis dolgok sántítanak. Álljon meg a menet. A hamis vélekedések mögött nem az igazság lelke áll, az igaz vélekedés mögött áll a Szentlélek, az igazság lelke. Meg kell nézni, testvérek, mögé kell nézni. Vegyük komolyan Jézusnak ezeket a szavait, hogy ne higgyétek, vizsgáljátok meg. Vizsgáljátok meg, hogy nehogy bedőljetek valami hazug csalónak. Annál is inkább, mert azt mondja, hogy sok hamis Krisztus jött ki a világra, és sok hamis próféta jött ki a világra. Tele van a világ, testvérek, ezekkel. Legyünk gyanútlanok, meg hiszékenyek, meg mindenkitől legyünk a keblünkre, aki nekünk azt mondja, hogy Jézus. Hát na, álljon meg a menet. Álljon meg a fáklyás menet, ugye, ahogy szoktuk mondani. A harmadik dolog, testvérek, ami tehát az elővigyázatosság. Jézus szavai szerint való éberség. Nagyon fontos az a lelki immunrendszerünk szempontjából. És a harmadik itt, amit még akarok mondani, hogy oda kell szánni magunkat egy szent életvitelre. Oda kell adni a szívünket arra, hogy vállaljuk a következetes engedelmességet hit dolgaiban, hittan dolgaiban, és a gyakorlati életünkben, és a családunkban, és egyéb helyeken, a munkahelyén, és bárhol. Vállalnunk kell, hogy a világban az ige szerint élünk az élet minden területén. Kapaszkodunk Jézusba, és keresve az ő akaratát, hogy mit mond, és nem megyünk bele sumákolásokba és hazugságokba. És titokzatos dolgokba, és nem tudom milyen parázna dolgokba, és egyebekbe. Nem megyünk bele, hanem igyekszünk az Isten törvénye szerint élni. Ez tartja vissza egyébként, azt írja Pál apostol, ez a törvény tartja vissza a törvény taposót, a törvény tiprót. Jön előre, testvérek, a törvény tipró. Halad előre az Isten törvényének a félre tolása ebbe a világba. Nézzétek meg az élet-halál kérdéseibe, akár az abortusz kérdés, akár az eutanázia kérdésébe. Tegyük félre a Biblia, mindegy, hogy mit mond a Biblia, majd mi. A házasság kérdésébe, a család kérdésébe, ebbe is toljuk félre a világ, mindenhol, testvérek. A törvény tipró jön előtt, és mi mit csinálunk? Mi ragaszkodunk ehhez a törvényhez. Ha igaz keresztjének vagyunk, ragaszkodunk az Isten útmutatásaihoz és parancsolataihoz, és igyekszünk ahhoz szabni magunkat, nem azért, hogy megnyerjük az üdvöt, hanem azért, mert megnyertük az üdvöt Krisztusban. Hálából engedelmeskedni. És a negyedik, amit tehetünk, testvérek, a szentségre való törekvés, mert az, hogy komolyan vesszük a testvéri közösségünket. Komolyan vesszük azt, hogy ő is hívő emberek vagyunk, akkor összejövünk. És akkor meghallgatjuk egymást, és alázattal hallgatjuk meg egymást, és ha kell, alázattal figyelmeztetjük egymást, de határozottan. A közösségben vannak azok, akik bírják a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmi ajándékát, és rámutathatnak arra, hogy itt rejtőzködő veszélyek vannak. Vigyázzatok, tesókák! erősítjük egymást az igazság hitében, az Úr Jézus ismeretében, a beszélgetéseink során. Szeretetet tanúsítunk egymás iránt, amit Krisztustól kaptunk, szavakba, odafigyelésbe, udvariasságba. Próbálkozunk ezzel, testvérek, szerető testvéri közösségbe kell lennünk, miközben a Jézusról szóló igaz tudományhoz ragaszkodunk, miközben törekszünk a szent életre, és halál komolyan veszük Jézusnak a figyelmeztetéseit, amikkel ellátott minket ebbe a világba. Akkor nem leszünk áldozatai a hamis Krisztusnak. Lehet, hogy áldozatok leszünk, mártírok leszünk, de nem leszünk áldozatai a hamis Krisztusnak, az antikrisztusnak. Végül, testvérek, és ezzel lezárjuk, a hamis Krisztusoknak ítéletéről is van szó. Dániel könyvében olvassuk ezeknek a dolgoknak, amikről Jézus is, meg a jelenések könyve is beszél, ezeknek az előzményét, és ott is találkozunk egy félelmetes alakkal, a hamis Krisztusokat lezáró hamis Krisztussal, az antikrisztus szemével. És ott is azzal találkozunk, hogy ő, aki mindegyiket magába foglalja, megítéltetik. Megítéltetik. Jézus nem hagy semmi kétséget afelől az ő saját szavaiba se, és a jelenések könyvébe se, hogy Jézus jön, és ez az egész hamis Krisztus, és antikrisztus, és a hamis proféta, és a ság, és a hamis proféták mind megítéltetnek. Jézus legyőzi őket, testvérek. A jelenések könyve bemutatja nekünk ezeknek a sötét alakoknak, illetve ennek az egész sötét történetnek a legvégét. Olvassátok el majd otthon a jelenések 19-et, vagy a jelenések 20 fejezetét, vagy a 2 Tesszalonika 2-t. Mindenhol ott van ez, hogy a valódi Jézus egyszer megjelenik, és az összes hamis Krisztus, és antikrisztus, és hamis proféták, és a hamis proféta is lelepleződik, és elnyerik végső ítéletüket. És vele együtt, vagy velük együtt fognak elveszni azok is, akik nekik hittek. Ezt mondja az ige. Azok is, akik nekik bedőltek. Ők is elfognak be. Akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre, hanem gyönyörűségüket lelték a hazugságokban, mondja az ige. És ezekkel a hamis Krisztussal és a hamis prófétával és a társaival és a követőivel együtt fog elpusztulni, illetve megítéltetni az is, aki az egész társaságnak, az egész kompániának a legfőbb főnöke, akit így nevez a Biblia, hogy a sárkány, a kígyó, aki nem más, mint a Sátán. Mert az egész mögött a Sátán van, de Jézus visszajön, testvérek, és semmi kétség a felől, hogy ő ítéletet fog gyakorolni. Ez az ég és ez a föld, ahogy hallottuk, elmúlnak, és egy új eget fog teremteni. És ott letelepíti a hozzá hű, sebekkel borított népét. És ott nem lesz már antikrisztus, meg hamis krisztusok, nem lesz hamis proféta, és hamis proféták sereg, és nem lesz azoknak a követője se, és nem lesz a sárkány se. Hála legyen a Krisztusnak, és az ő erejének, és hatalmának, és dicsőségének, mert kisöpörtetnek, és a tűznek tavában végzik mind. Kérdés, hogy én is, hogy te is, hol leszel? Azt kívánom magamnak, magunknak, hogy ismerjük meg ezt a Krisztust. Fogadjuk a szívünkbe hitáltal, és ragaszkodjunk hozzá, ragaszkodjunk az ígéhez, éjjel-nappal. És igyekezzünk követni ezt az ígét, szent életbe járni, a törvény szerint járni. És igyekezzünk a testvéri közösségre, és közben ne feledkezzetek el, hogy legyetek éberek és józanok. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük te néked, hogy te magad intettél és óvtál minket ma is az ige által. Köszönjük néked, hogy neked van igaz követőd, és vannak igaz követőid ebben a világban. Áldunk azért, mert a világ kezdetétől fog vannak végig, gyűjtöd össze az igaz egyház tagjait. És köszönjük néked, hogy ezt olyan emberek által teszed, akik valóban a te szolgáid, akiken ott vannak a sebek, akik szenvedtek, érted, és akik a tiszta evangéliumot szólaltatják meg, és nem valami hamis, eltorzított evangéliumot. Köszönjük néked, hogy figyelhetünk a te szolgáidra, és sőt, még inkább azt kell mondjunk, lehetünk mi is a te szolgáid. A magunk családjában, a magunk munkahelyén, és lehetünk a te képviselőid. Segíts, Urunk, bennünket, hogy nagyon-nagyon ismerjünk meg téged, minél jobban ismerjünk meg téged a Bibliából. Segíts, hogy halálosan komolyan vegyük a te szavaidat, amiket mondtál nekünk. Segíts, hogy szent életben és kegyességben járjunk, komolyan véve a testvéri, bátorító és intő, figyelmeztető közösséget is. És könyörülj meg, hogy hadd legyünk olyanok, akik vállalják a te utadon való szenvedést is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és add, hogy igaz keresztjének legyünk, akik ezt képviseljük ebben a világban. Most nagyon köszönjük néked, hogy tereát hallgathatunk, és odaadhatjuk neked a szívünket. Eléd teríthetjük értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, egész testi valónkat is. Használj bennünket, és hadd legyünk egészen a tiéd, drága megváltunk. Kérünk téged arra, hogy vezérelj bennünket az igazság ösvényén, az igazság lelke által, az igazság igéiben. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy áldj meg minket. Kérünk téged arra, hogy hordozzál, védjél, őrizzél bennünket, Urunk, ebben a világban. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a gyerektábort, ami ma kezdődik. Őrizd meg őket az oda és visszaúton, áld meg az ott szolgálókat, áld meg a gyerekeket, de leginkább áld meg az igédet, add, hogy az evangélium eljuthasson a szívekig, add, hogy szeretetben tudják ezt meghirdetni, és tudjanak hozzád hívni mindazok, akik ott lesznek. Kérünk, áld meg a kis szíveket és lelkeket, és vondd őket magad után. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a beteg testvéreinket, a szenvedőket, kórházakba vagy otthon lévőket, családtagjaikat. Kérünk a különös nehéz terheket hordozó testvéreinkért, légy mellettük, és a nehézségekben is fordítsd feléjük a te orcádat, és add, hogy ők is beléd tudjanak kapaszkodni gyermeki hittel. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tehetjük, és kérhetjük országunk népére, vezetőire és a te áldásodat. Könyörülj meg azokon, akiket fölénk állítottál, hogy figyeljenek rád, és szeressenek meg téged egyre jobban. És add, hogy rád figyelve tudják szeretni és vezetni ezt a népet. És könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, hogy országhatáron innen és túl egyre több tagja hallja meg a tiszta evangéliumot. Könyörülj meg, szabadíts meg minket, Urunk, a tévtanítóktól, a hamis prófétáktól, a hamis Krisztusoktól, és add, hogy fölcsendüljön ebben az országban is az igaz evangélium, az egyszerű kereszt evangéliuma. Segíts, Urunk, és adj jó előmenetelt ebben a dologban is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a bibliaóránkat kedden szokott időben megtartjuk, most egyéb alkalmunk nem lesz. Hirdetem azt, hogy július 21-én, tehát július 21-én egy közös kirándulásra kínálkozik lehetőség 6 fő számára, akik 18 év alattiak, tehát 6 fő 18 év alatt, Ópusztaszerre. A Szegedi Mozgássérült Egyesülettel együtt van lehetőség kimenni és vissza is jönni ingyen bérmentve, Ópusztaszerre, és ott megnézni a különböző dolgokat. Ha van valaki, aki szeretne jelentkezni Mártikánál, aki kerekesszékben van, vagy nálam, vagy Ács Péter testvérünkéknél, kérem a testvéreket, hogy jelezzék, hogy volna itt egy pár fiatal, aki esetleg kimenne velük együtt, és aztán vissza is jönnének. Tehát július 21, ez egy hétfői nap, 6 fő 18 év alatt. Szóljanak a testvérek, és akkor megoldható a dolog. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 434. éneket, 434, ez az igaz Jézushoz szóló ének. Vezes Jézusunk, s véled indulunk. Énekeljük el testvéreim mind a 4 versével, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!